Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Szlovákia is keresetet nyújt be az Európai Unió bíróságára az uniós Repower EU rendelettel szemben, jelentette be a kormányfő. Robert Fico szerint ez szembe megy azokkal az alapelvekkel, amelyekre az unió épül. Amíg sérülnek a kárpátaljai magyarok jogai és az emberi jogok, Ukrajna nem haladhat tovább az uniós csatlakozás útján, jelentette ki Ferenc Viktória. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője közölte, Marta Kosz bővítésért felelős uniós biztos elismerte, hogy az Európai Bizottságnak tudomása van a jogsértésekről, de azok kezelését csak a csatlakozási tárgyalások megnyitása utánra halasztaná. Világossá tették a külgazdasági és külügyminisztériumba ismét bekéretett budapesti ukrán nagykövet számára, hogy a kormány nem tűri, hogy Ukrajna a Tisza párt oldalán beavatkozzon a választásba, közölte a tárca vezetője. Világossá tettük, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és megvédi az embereknek azt a jogát, hogy csak ők hozhatnak döntést az ország jövőjéről, tudatta Szijjártó Péter. Első alkalommal érte támadás azt a kőolajvezetéket Ukrajnában, amelyen keresztül orosz nyersolaj jut el Magyarországra, erről számolt be az ukrán sajtó. A dróncsapás tüzet okozott Lviv területén. Pacolai Máté külügyi szóvivő az Index megkeresésére azt közölte, jelenlegi információik szerint magát a vezetéket nem érte támadás. Magyarország is részt vesz a gázai leszerelés és békefolyamat támogatására létrejött nemzetközi szervezet a Civil Katonai Koordinációs Központ munkájában, közölte a Honvédelmi Miniszter a Facebook oldalán. Szalai Bobrovnicki Kristóf szerint ez ma a világ egyik legfontosabb helye. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén idei első januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Hamarosan új inflációs adatok érkeznek, ezeket várják a következő döntés előtt, így most nem is volt más javaslat, ismertette Varga Mihály jegybankelnök. Arról is beszélt, a 110 tonna aranytartalékot akár tovább is növelhetik. Két éve nem volt ilyen erős a forint, mint most, történelmi csúcson jár a Bux Index, írja a Portfólió gazdasági portál. Vonatgyárat épít Magyarországon egy svájci óriás cég, itt készülnek majd a MÁV új szerelvényei, írja a vg.hu portál. Az már korábban ismerté vált, hogy a kormány vett 93 használt, de jó állapotú Stadler villamos motorvonatot 15 év karbantartással keleti megyeszékhelyek környékeinek vasúti ellátására. A mostani hír pedig új dimenziót jelent a Magyar Vasút számára, a vonatok ellátására gyártócsarnok épül idehaza. A MÁV 93 használt mellett 100 új motorvonat vásárlására is készül, ennek forrása Kína lesz. Újabb 5 milliárd forintot fordítanak az agrárszakképzési centrumok fejlesztésére, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István elmondta, a vidékfejlesztési programban a bemutató üzemek fejlesztésére kiírt pályázaton 19 projekt nyert 15,5 milliárd forintnyi támogatást, köztük az Alföldi Agrárszakképzési Centrum csak nem 1 milliárd forintot. A centrum 7 intézményében új gépeket vásároltak, megújították a technológiai folyamatokat, a képzéshez szükséges informatikai hátteret, ezt adták most át Szegeden. Az iráni vezetés újabb amerikai-izraeli katonai csapás lehetőségére készül, miután az Egyesült Államok a térségbe vezényelte a USS Abraham Lincoln repülőgép hordozó harccsoport kulcsegységeit, írta az Index hírportál. A Washington és Izrael által képviselt katonai erő elegendő lehet az iráni rezsim megbuktatására, miközben Teherán belső feszültségekkel, súlyos gazdasági válsággal és nemzetközi elszigetelődéssel néz szembe. Egy iráni ellenzéki hírportál, az Iran International arról számolt be, a tüntetések csúcspontján január 8-án, 9-én több mint 36 ezer emberrel végzett az iráni rezsim brutális módon az utcákon. 23-ra emelkedett az Egyesült Államokban a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma, több millió amerikai küzd a sarkvidéki hideggel, amely előző este 600 ezer háztartást hagyott áram nélkül. Északon mínusz 45 fok is lehet. Végül az időjárásról: beborul az ég, egyre több felé lehet csapadék, többnyire eső, de az északi középhegység térségében akár ónos eső is, sokfelé megélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 6 és mínusz 1, napközben plusz 1 és 6 fok között alakul, híreinket hallották.
Ugyanúgy kell fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen. Te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el. Neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen. Két világ, ami nincs is túl közel.
Itt szeretem, és bármi lesz velünk, soha hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk, tükörképben tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszed, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk. Egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen. Két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engem csak közel. Idegen, akit lépésenként engem közelebb, akiről akit lépésenként engedett
közel. Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. A 2025-ös jubileumi szent évet értékeljük dr. Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar, közép és újkori egyháztörténeti tanszékének vezetőjével. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A szent év 2024. december 24-én kezdődött a Szent Kapu megnyitásának szertartásával.
Ilyen tradíciókat követ az egyház, ebben is Róva is, Ferenc pápa is csatlakozott a hagyományokhoz, hiszen 1300 volt az az első szent év, 1300-as évben, amikor szintén a akkori időszámítás szerint a karácsonnyal kezdődő évet nyilvánították, egy kicsit később szent évvé, hiszen akkor a pápa 8. Bonifáci és a bíborosok meglepve tapasztalták azt, hogy tömegek özöllenek Rómába az apostol fejedelmek sírjához, és ugye Szent Péter és Szent Pál sírjaihoz, és akkor visszamenőleg karácsonytól engedélyezték azt a teljesebb, sőt legteljesebb búcsút, amelyért a zarándokok érkeztek. Tehát akkor is már a karácsonyi kezdet fontos volt, és ugyan először csak azt gondolták, hogy 100 évente lesznek ilyen szent évek, de nagyon hamar már 50 évenként szervezték ezt meg, a kapcsolatba hozták mindezt az ószövetségi Jóbel évre vonatkozó előírással, Mózes törvényében, mert ott a minden ugye a 7x7 év után, tehát a 49 év utáni évet kell ilyen módon az elengedés évének tekinteni, és akkor ezt a búcsúra értették, ugye a büntetések lelki büntetések elengedésére értették, és aztán utána pedig 25 évente rendezték a szent éveket, azért, hogy minden nemzedék részesülhessen benne, még az 50 évet is túl hosszúnak tekintették, úgyhogy 2025 így lett szent év, és a szent év megnyitása a pápai nagy bazilikákban kezdődik, először a Szent Péter bazilikában és a Szent Péter bazilikában zárul is be a szent év, hiszen a legtovább a következő év, tehát ezúttal 2026. január 6-áig Vízkereszt ünnepéig van nyitva a Szent Kapu, és akkor zárják be ünnepélyesen. A többi bazilikába kicsit előbb, néhány nappal előbb történik ez a bezárás. Nagyon szép kezdeményezése volt Ferenc pápának az fölhívása minden egyházmegye felé, hogy az egyházmegyék jelöljenek ki olyan templomokat, ahol a szent év kegyelmeibe lehet részesülni. Ilyen típusú kezdeményezés volt korábban már, amikor Rómában nem volt könnyű eljutni, de ebben a formában, hogy legyen mindenütt néhány templom kijelölve, a székesegyház mellett lehetőség szerint kegyhelyek is, zarándokhelyek is, ez így megszervezetten azt hiszem, hogy nem volt korábban. Úgyhogy láttuk azt a mi egyházmegyéinkben is, hogy hívek számára ez valóban ajándék volt, így élték meg. Az arándoklatoknak a célpontjai lettek a székesegyházak és ezek a templomok, és nagyon minőségi programokat is szerveztek az atyák, ezekre a mini zarándoklatokra, mondhatjuk így.
A rendes szent évek egy-egy évig, egy-egy teljes évig tartanak. Mit értékelhetünk a szent év után, akár általánosságban, vagy gondolhatok a lelki tapasztalatokra, az egyházi megújulásra, társadalmi hatásra?
Biztos kijönnek majd a statisztikák, amelyekben pontosan megmondják, hogy hányan léptek át a Szent Kapun, mondjuk a Szent Péter Bazilikába, vagy ezen vagy azon a kegyhelyen, akár Magyarországon is hányan voltak, többen voltak-e, ugyanannyian. De ami az igazi hatás, az ilyen módon nem mérhető, az az emberi életekben mutatkozik meg, és talán nem is azonnal, azt tudjuk, hogy egy zarándoklat, egy római zarándoklat nem biztos, hogy akkor hat, amikor az ember izzad, meg a tömegbe van, meg fáj a lába, meg ki tudja, milyen problémái vannak, hanem idehaza, amikor ezekre az emlékekre visszagondol, átgondolja az életét, új lendületet kap az életében. Azt hiszem, hogy a szentévet meghirdető bulla üzenete, a remény nem csal meg, az olyan üzenet, amin érdemes tovább gondolkodnunk, érdemes magunkkal vinnünk ezt az üzenetet Ferenc pápától. Mondhatnám, ez mint egy búcsú üzenet lett volna tőle, hiszen ő ebben az évben ugye elhunyt, itt hagyta a földi világot. És hadd idézek ebből a bullából egy részt éppen ezzel kapcsolatban, mert a pápa elmékedik itt arról is, hogy mit jelent az örök élet távlatában a remény. Tehát a pápa elmékedik arról, hogy mit jelent az örök élet távlatában a remény, amelyre Krisztus nevébe meghívott bennünket a szentév során. Hiszem az örök életet, így szól hitvallásunk, és a keresztény remény e szavakban alapvető támpontot talál. Éljünk Krisztus visszatérésére várva, és annak reményében, hogy örökké benne élhetünk, ezzel a lelkülettel tegyük magunkévá az első keresztények megrendítő fohászát, melyel a Szentírás végződik, jöjj el, Urunk Jézus. És láthattuk, ahogy Ferenc pápa 2025-ös év elejétől kezdve, de hát különösen a Nagybőjtbe és húsvét előtt ugye a szenvedések útját járta, és mintha az, amit ő leírt ebben, megfogalmazott ebben a bullában, azt neki föl kellett mutatnia, hogy mit jelent a reménnyel terve készülni a nagy búcsúra a földi élettől.
A társadalmi hatás között említhetjük a béke, az igazságosság és az emberi méltóság előmozdítását.
Igen, a pápáknak a 20. század elejétől, de hát az első világháborútól mindenképpen egy nagyon fontos vállalása, feladatvállalása, hogy az egész csak egyházukért, a felekezetükért szólalnak meg, mint ennek az egyháznak a vezetői, hanem az egész emberiség javát keresik, és a békéért tesznek. És a pápáink az utolsó időkben is többször vállalkoztak békeközvetítésre, felszólaltak, megszólaltak a békéért. Mondhatjuk, hogy kaptak azért hideget és meleget is, mert ugye ilyenkor rögtön megkapják a pápák, hogy ne politizáljanak ebben, ne szóljanak bele, meg hogy ugye a Vatikánnak nincs hadserege, vagy hát nincsenek ugye bevethető katonái, hát akkor most milyen értelemben akarnak ők bármilyen módon hozzászólni háborús konfliktusokhoz. Hát éppen ez ad egy erőt a pápaság számára, ez az erő az erőtlenségben mutatkozik meg, amikor a pápák hátuk mögött érezve a katolikusokat, ugye a híveket, az egyetemes emberi értékekért szólalnak meg, az igazságosságért. Most ebben a bullában, amit Ferenc pápa kiadott, megint csak van olyan, ami talán meghallgatásra talált, és amit megfontoltak, éppen a béke, a remény, a béke iránt, és az a gondolata, hogy néha a lelkesedésünk az alább hagy ezen a téren, de ezt mégsem adhatjuk föl. Most van olyasmi, amire viszont talán annyira nem figyeltek föl, hiszen ő a nemzetek közötti adósságelengedést is egy olyan célnak tekinti, ami hozzájárulna a világ békéhez és az emberek életének a javulásához. Erre mintha annyira nem reflektáltak volna.
A 2000-es nagy jubileum értékelésekor kiemelték például a bűnbánat fontosságát, vagy a hívek megújulását. Ezt a megújulást és a kegyelem és a bűnbocsánat célját.
2000. év különleges volt, mindenki úgy érezte, hogy valami nagy korszak lezárul, egy új kezdődik, hát egy évezred lezárul, egy új évezred kezdődik. Én ezt átélem, én ennek részese vagyok, és akkor valahogy az emberek jelentős részében élt az a gondolat, hogy másként kéne folytatni, egyénileg és közösségileg is. Na most a mi jubileumunk 2025-ben erre ismét meghív bennünket. Valószínűleg az emberek nagy része már, akik nem katolikusok, nem különösebben tulajdonítanak jelentőséget ennek a 25-ös évnek. Mi azonban mégis a Szent Év meghívása alapján arra gondolunk, hogy a mögöttünk hagyott életutat bűnbánattal tekintsük át, azért, hogy új lendületet kapjunk. Ugye megtisztult szív örömével induljunk tovább az életünk útján.
A Szent Év értékelésekor arra is hangsúlyt szoktak fektetni, hogy a megújulás folyamatos legyen.
Igen, közösségek számára is, egyének számára is ez egy meghívás.
Tehát az öröm ne csak a Szent Évben, hanem igen, utána is meglegyen.
Igen, ez főleg azt hiszem a közösségekre vonatkozik, plébánia híveinek közösségére, a lelkiségi mozgalmak közösségeire, mert ugye gyakran látjuk, hogy van egy nagy lendület, és akkor az úgy valahogy leül. Ugye a plébániára érkezik egy új atya, akkor ugye ad egy lendületet, de hát egy idő után minden megszokottá válik. Karizmatikus megújulásban, vagy egyéb mozgalmakban van egy lendület, ugye egy föllendülés, és hát akkor egy idő után minden megszokottá válik. Ez egy fontos és jó gondolat ebben a Szent Évben, hogy keressük a lehetőségét annak, hogy az örömünk, a keresztény örömünk, a reményünk az valóban éltető forrás legyen.
A Szent Év vajon milyen alkalom, vagy kiváló alkalom-e arra, hogy akik eltávolodtak a jó Istentől esetleg visszataláljanak hozzá? Vagy ez csak egy ilyen filozofisztikus elképzelés?
Azt hiszem, elég sokat beszéltünk a Szent Évről, a rádióban is, katolikus rádióban is, máshol is, prédikációkban is, eljutottunk üzeneteket erről olyan közegbe is, amely mondjuk távolabb áll az egyháztól. És hát amennyiben valaki a saját élete útján úgy érzi, hogy zsákutcába került az élete, vagy rossz irányt vett az élete, akkor ez számára egy lehetőséget, egy meghívást jelenthet arra, hogy térjen vissza az atyai házba. Ferenc pápa üzenete is egy isteni irgalmat domborította ki, tehát Istennek azt az arcát, amelyet Jézus Krisztusban láthatunk meg, a szegényekhez, az elesettekhez, a magányosokhoz forduló arcát, és az ember adott esetben a saját életében ilyennek élheti meg a saját helyzetét, és nagyon fontos neki ez az üzenet, ami a megtérésre szólítja fel.
Tulajdonképpen a Szent Évnek is van egy dokumentuma, amely a jubileumok történetét dolgozza föl. Egy nagyon izgalmas olvasmány.
Igen. Hát amennyiben egy hagyományhoz kapcsolódunk, az mindig jót tesz nekünk. Ugye a hagyományokban ugye vannak olyan mozzanatok, amelyek esetleg feledésre ítéltettek, nem mindent viszünk tovább, de például a Szent Évek jubileumok hagyományába is ugye kikristályosodott az, hogy mi az, amit érdemes továbbin, és ilyen értelemben valóban a Szent Évnek a története nagyon változatos, nagyon izgalmas, koronként változó volt az, ahogy ehhez a témához közelítettek.
A teljes búcsú elnyerésének voltak szabályai is 2025-ben is, a Szent Évben is. Minden megyés püspök pápai áldást adhatott teljes búcsúval. Tehát ez azt jelenti, hogy a katolikus hagyományban a jubileumi Szent Év rendkívüli fontos vallási esemény.
Amikor a Szent Évek szokása kialakult, akkor ugye éppen azért kellett Rómába elzarándokolni, hogy a pápától nyerjenek egy teljes elengedést, ugye búcsú ezt jelenti, az ideig tartó lelki büntetések elengedését. Na most ebben azonban kevesen vehettek részt, tehát hiába gondolták azt, hogy minden nemzedéknek fölkínálják ezt a lehetőséget, ha már 25 évente van a Szent Év. Ugye Rómába elzarándokolni ma sem egyszerű, hát logisztikailag ezt kell szervezni, meg főleg az embernek mondjuk munkás hétköznapjai közepette, erre még időt is kéne szakítania. Tehát ez régebben még bonyolultabb és még nehezebb volt, és ezért indult el aztán az a fajta gondolkodás az újkorban a pápák részéről, hogy bizonyos csoportoknak fölkínálják a lehetőséget a teljes búcsúra, akkor is, ha nem mennek el Rómába. Tehát ilyenek voltak a ágyhoz kötött betegek, ilyenek voltak a fogvatartottak, akik eleve, tehát objektív akadálya volt annak, hogy Rómába eljussanak. És aztán ebből alakult ki már a 20. században az a szokás, hogy a pápák ilyenkor fölhatalmazzák a püspököket, avagy hát a saját legátusaikat, küldötteiket arra, hogy az ő nevükben adjanak teljes búcsút, hogy részesítsék a híveket ebben.
A jubileumi év előre tekint 2033-ra is, amikor az egyház Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának 2000. évfordulóját ünnepli.
Igen, Ferenc pápa beszélt arról, hogy a 2025-ös szent év lezárása az egyúttal egy új irányt is mutat nekünk 2033 felé, tehát újra kell készülnünk, és talán ez is mutatja, hogy a mostani szent év fő üzenete, zarándokok a remény felé, az egy életprogram. Tehát az nem egy évnek a feladata, vagy nem egy egyszeri római zarándoklatnak a jelszava, hanem egy életprogram, amihez biztosan kapunk majd megerősítést és iránymutatást a következő években.
A jubileumi év a Szent Péter Bazilikában lévő szent kapu bezárásával ért véget január 6-án, de Róma több nagy bazilikájában azonban már december 2025. december 28-án zárultak be. Ugyanezen a napon az egyházmegyéknek is be kell fejeznük a szent év helyi ünneplését. Vajon miért van ez a két dátum?
Igen. Eredetileg a szentévi zarándoklatok Szent Péter és Szent Pál sírjaihoz irányultak, és aztán később, a tudomásunk szerint a 15. század második felében a négy pápai bazilikára kiterjesztették ezt a szokást a szent kapuk állításával együtt. Tehát az imént említett kettő mellé, a Lateráni és a Szűz Mária Bazilika is felsorakozott. És ezeknek a megnyitása, tehát nem minden a pápához kötődött, hanem az egyiket nyitotta meg a pápa, a Szent Pétert, a többit pedig a általa megbízott bíboros nyitotta meg. Tehát azért, hogy az ünnepélyességet megadják, azért tolták el a megnyitást is több napra, és a bezárást is több napra. Az évet pedig, ugye ilyen értelemben nem a polgári év szerint nézzük, hanem a, ugye a karácsonyi időre tekintünk, és akkor ugye karácsonnyal kezdődik, és a következő évben ugye a vízkereszttel zárul a szent év.
Tehát a jubileumi év, majd más néven szent év, az egyház életében egy különleges év. Végszóként kérem, foglalja össze az elmúlt évet.
Igen, az Úr kegyelmi esztendeje, egy szép kifejezés az új szövetségben, és egy ilyen szent évben úgy az ember azt éli át, hogy megéli valamilyen módon ennek a szépségét, meg a mélyebb jelentését, tehát hogy Krisztushoz közelebb kerülhetünk. Feltételes módban mondom, mert ezek nem automatizmusok, tehát az embernek először is egy nyitott szívre kell szert tennie, hogy befogadja ezeket az üzeneteket, tanításokat, amelyeket ebben az évben hall, ebben az évben kap, magáévá tegye, és akkor ezt tovább is adja másoknak. De úgy tapasztaltam, hogy sokak életében volt ez valóban kegyelmi esztendő. Talán az fontos lehet ebben az évben, amit Ferenc pápa a fiataloknak üzent, a remény évében. Gondolhatunk arra, hogy fontosnak tartotta, hogy példaképeket adjon a fiatalok számára, és kitűzte a Pier Giorgio Frassati szentélyavatását, a Carlo Acutis szentélyavatását, illetve nálunk Magyarországon pedig a Bódi Magdolna boldogávatását. Végül is ezeket el kellett halasztani, de Leó pápa magáévá tette a kezdeményezést, és ezek a szenté boldogávatások megtörténtek, és ilyen módon a fiatalok elé példaképeket is állít az Anya Szent Egyház. Ferenc pápa a remény nem csal meg kezdetű bullájában így ír. A remény jeleire azoknak is szüksége van, akik önmagukban a reményt képviselik a fiataloknak. Ők sajnos gyakran úgy látják, hogy álmaik szertefoszlanak. Nem ábrándíthatjuk ki őket, az ő lelkesedésükre épül a jövő. Jó látni, amint energiákat szabadítanak fel, például amikor felgyűrik ingujukat, és önként részt vesznek katasztrófák vagy társadalmi bajok elhárításában. És aztán folytatja a pápa a buzdítást, mindjártunkhoz szól, legyünk közel a fiatalokhoz, akik örömet és reményt jelentenek az egyháznak és a világnak.
Kedves hallgatóink, dr. Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kar közép- és újkori egyháztörténeti tanszékének vezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az előzőekben a felajánlással, illetve a felajánló könyörgéssel foglalkoztunk, és arról elmélkedtünk. Talán többször föltűnik a kedves rádióhallgatóknak, hogy néha ismétlünk. Az általános bevezető, a zsinati megfogalmazás a Szent Miséről talán sokszor föltűnik Dobszai tanár úrnak, illetve Tarjányi professzor úrnak a könyvében is. Mégsem gondolom, hogy ez fölösleges, hiszen ahogyan valamikor tanultuk a latin mondás szerint, az ismétlés a tudás anyja. Érdemes megfontolni, hogy a Szent Misében milyen fontos dolgok történnek. Érdemes megfontolni, hogy mennyire fontos volna belekapcsolódni a Szent Mise áldozatban. Az előző alkalmakkor a felajánlásról próbáltunk gondolkodni, annak könyörgéséről, majd pedig eljutottunk a kánonig. A könyvek, amelyeket használunk az elmélkedésre, mindkettő külön szól a kánonról. Az előző alkalommal Tarjányi professzor úrnak a gondolatait hallottuk a kánon bevezetőjéről. Ő tovább úgy folytatja, hogy amikor az Egyiptomból való kivonulást ünnepli a keresztény közösség, akkor visszaemlékezik az utolsó vacsorára, ahol két megrendítő szertartást végez. Az egyik a lábmosás volt, a másik pedig az átváltoztatás. Mind a két szertartás végén, ha szabad így mondani, Jézus felszólítja az apostolokat, ti is tegyétek ezt. A lábmosás szertartása, amely Jézus végtelen szeretetét foglalja össze, hiszen rabszolgamunkát végez az apostoloknál, arra próbálja inteni őket, hogy önzésükből szabaduljanak ki, és a többiek szolgálatában találják meg önmagukat. Hogy is mondja? Példát adtam nektek, amit én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. Megértettétek, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem. Jól mondjátok, az vagyok. Ha tehát én az úr és a mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Tehát legyen meg az alázat, amely még a rabszolga munkát is képes elvállalni a másik emberért. Ezért a nagy csütörtöki szertartásban, akár püspöki, akár lelkipásztori ez a szertartás, a lábmosás szertartása jelen van a szentmisében. Érdekes azonban, hogy nem lett belőle megismétlődő ceremónia. Pedig talán érdemes volna minden szentmisén tudatosítani, hogy a keresztény ember úgy lép az oltárhoz, úgy vesz részt a szentmise áldozatában, hogy a szolgálat, a szeretet mindig ott van a szívében. Az átváltoztatás után Jézus ugyanígy fordul a tanítványokhoz, az apostolokhoz. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ebből alakult ki a szentmise rítusa, amelyet minden szentmisében, minden nap megismétlünk. A Szentlélek vezette egyház értelmezéséről van szó, amely a legrégebbi időkre, az apostoli korra megy vissza. Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezet 23-29. Versében arról számol be, hogy ő maga is az Úrtól kapta, amit megoszt a korintusi hívekhez. Két nagyon fontos értelmezése van, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, a szentmisével kapcsolatban, az ősegyház hitével kapcsolatban. Az egyik az, hogy áldozati cselekményként fogják föl Jézus utolsó vacsorájának, kereszthalálának és föltámadásának megjelenítését. A másik pedig, hogy hitték, hogy Jézus valóságosan jelen van az átváltoztatott kenyérben és borban. Hogy is mondja Szent Pál apostol első korintusi levél 11-27. Versében? Aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Az ősegyházi iratok egyértelműen bizonyítják, hogy a keresztények kezdettől fogva a feltámadás napján, a hét első napján eukarisztikus lakomára gyűltek össze. Megjegyzi az apostolok cselekedete, a 20. fejezete, hogy az imádságra szombatonként, szabbaton gyűltek össze, a kenyértörésre pedig vasárnap, az Úr napján. Erről szól az első korintusi levélben, 16. fejezet első versében Pál apostol is. Az átváltoztatás szavait hálaadó imádságokkal vették körül már a kezdeti időben is. Justinus 150 körül már jó néhány ilyen hálaadó imádságot rögzít. Hippolitus, római presbiter pedig 215-ben ír egy imádságot, amelyet most a második kánonként ismerjük. Ez bővítette ki Szent Ambrus, majd első Ince pápa, s végül Nagy Szent Gergely pápa, s ez lett az úgynevezett római, most első kánon, amelyet a II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform támasztott föl. A kettes kánont is megtette, föltámasztotta, és még kettőt megfogalmazott, a hármas, illetve a négyes kánonokat, sőt, az újabb időkben a különleges alkalmakra szóló kánonokat is az imádkozandó, a szentmisében imádkozandó lehetőségként tárja egyházunk a hívek és a papság színe elé. Ezek között van gyermekkánon is, kiengesztelődés kánon is, és az úgynevezett, nem tudom másként mondani, mint svájci kánon, legalábbis valamikor én ezt így hallottam. A kánonról Dobszai tanár úr azt mondja, hogy minden az oltáron van, ami az eukarisztia bemutatásához szükséges, eddig mi cselekedtünk. Most azonban Krisztus a főszereplő, a pap személyén keresztül, s természetesen ott van vele az egyház is, hiszen a fő és a test elválaszthatatlan. Krisztus és az egyház, mint egy test nyújtja át az atyának az áldozatot, akkor az atya elfogadja ezt az áldozatot, és vele együtt elfogadja az egyházat is, és mindenkit, aki az egyházhoz tartozik. A keresztáldozat megjelenülésének a kerete az eukarisztikus fő imádság. És itt tanár úr is visszatér arra, hogy a szédereste rituáléja szerint annak előírásai teljesítve és annak értelmét beteljesítve Jézus is egy nagy hálaadó imádságot mondott vacsora közben, s ennek keretében mondta el a kenyér fölött, ez az én testem. Tanár úr régi szokás hagyomány szerint három részre osztja az eukarisztikus főimát, megjegyzem, talán ma már egy kicsit ezt másként gondoljuk, de akkor is érdemes megjegyezni. Egy előhangra, prefáció, a kánon maga a hálaadó ima az utolsó vacsora elbeszélésével, és végül egy szent háromsági dicsérő, dicsőítés, doxológia, az ő általa, ő vele, és ő benne kezdetű ima. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.